Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonalban itt van Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár. Boldog új évet, jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Látszanak-e már a járvány legfontosabb gazdasági hatásai eddig, mert hogy még nincs vége a járványnak?
Igen, hát azt az első és legfontosabb szerintem az, hogy nagyon óvatosan kell bánni a tervezéssel. Ez nekem nem annyira meglepetés, mert tervgazdaságban nőttem fel, amire azóta jellemző, hogy a tervek soha nem teljesültek. De hát ez most nagyon erőteljesen kiderült, hogy ember tervez, Isten végez, hogy azért ez, itt nagyon nagy eltérések vannak, és ezért ez mondjuk a megelőző 4-5 évre nem volt jellemző, hogy nagyjából sem az történt, mint amire számítottak. Csak egy példát mondok, hogy a magyar államháztartást ugye 1%-os hiánya tervezték, és most a költségvetési tanács olyan 10%-os hiányra számít. Ez a GDP arányában értendő, és nem a költségvetési kiadások arányában. Ez azt jelenti konkrétan, hogy minden 5. forintot hitelből kell finanszírozni. Ez egy elképesztő szám, ha belegondolunk. Ezt olyan könnyedén szoktam mondani, a költségvetési tanács ezt a 10%-ot. Tehát ha valakinek van egy KFT-je vagy egy BT-je, és abban minden 5. forintot hitelből finanszíroz, akkor azért az egy, mondjuk egy eléggé nehéz helyzetre utal a adott esetben. Ugyanez a helyzet a termelés mutatói tekintetében, ugye hát ahhoz képest, hogy a Nemzeti Bank még augusztusban is növekedési előrejelzéseket tett, ehhez képest ugye az idei évben hát 6%-nál biztos, hogy nem lesz kisebb a visszaesés, lehet, hogy egy kicsit nagyobb is lesz. Azért ez egy nagyon nagy visszaesés. Tehát ilyen visszaesés a magyar gazdaságban a háborús években volt. 1991 az egyetlen olyan év, amikor békeidőben ennél nagyobb 11% volt a visszaesés, de hát egy 6%-ot meghaladó visszaesés az önmagában véve egy óriási nagy megrázkódtatás. És hát az összes többi mutató tekintetében is nagyon másként alakultak a dolgok. Jól emlékszem még rá, hogy arra számítottunk, hogy ősszel már vissza lehet térni a normális életbe, a színházaktól az egyetemekig, és hát persze az ipari termelés, és persze a idegenforgalom. És hát igen, tehát a nyári idő az olyan arra utalt, hogy na most már akkor túl vagyunk rajta, visszatértünk a régi kerékvárásba, és aztán hát kiderült azért szeptember végére, hogy erről szó sincsen. Tehát azt gondolom, hogy ez messze fontos ez a megállapítás, hogy nagyon beszorult az előre láthatóság, a szokásosnál is nagyobb mértékű a bizonytalanság, és ezt azért fontos tudni, mert hát rengeteg előrejelzés készül itthon és külföldön, hogy mit hoz a jövő, és hát ugye e tekintetben én mindig visszagondolok az én ökonometria professzor, statisztika professzor, akinek az egyik mondása az volt, hogy hát a modell nem lehet okosabb, mint a modellező. Tehát egyszer beleírjuk a modellbe, hogy jövő évben nem tudom én, minden visszaáll a régi kerékvárásba, akkor ez addig igaz, amíg ez a feltételezés él, és hát most az elmúlt 9-12 hónapban azt láttuk, hogy ezek a feltételezések, ezek hát vagy bejönnek, vagy nem, de inkább nem jönnek be, és nem tudjuk, hogy mi történik. Ugye magáról a vírusról is egyre többet tudunk meg, és minél többet tudunk, annál nagyobb a bizonytalanság. Hát ugye a kezdeti időszakban sokan gondolták azt, hogy ha valaki egyszer megkapja, akkor védettséget kap. Ugye nekem sok gyerek betegségem volt, a bárány himlőtől rubeoláig, és akkor azt mondták, hogy jó, hát feküdtél egy kicsit a ágyba, mert rossz volt, de hát most már életedben többet ezt meg nem kaphatod. Most ehhez képest ugye ismerek olyanokat, akik visszaestek. Tehát, hogy egyszer megkapta szeptemberben, aztán megkapta decemberben. Ezt se tudtuk, hogy ilyen lehetséges, és még sok minden más nem tudtunk, amivel azt akarom mondani, hogy borzasztó nagy a bizonytalanság, a tekintetben is, hogy milyen lesz a járványnak a lefutása, ez milyen korlátozó intézkedéseket követel meg elemi szinten, hiszen ha nincs korlátozás, láttuk mindenkit az Egyesült Államokban, hogy és Angliában, hogy annak borzasztó következményei vannak, Olaszországban ugyanígy. Tehát, hogy ennek következtében a jövővel kapcsolatban nagyon nagyfokú bizonytalanságunk van. Mindig van bizonytalanság, de most annál is nagyobb, mint szokott lenni. Nem lehet azt mondani, hogy hát legalább az állam működik, vagy az idegenforgalom működik, hanem semmire nem tudunk olyat mondani, ahol hát ne lennének nagyon bizonytalanok az alapfeltevéseink, és ebből adódóan azok a modelljeink, amik mind matematikai jellegűek, és a előrelátást megalapozzák, azok nagyon
kevés. De bocsánat, az sem tekinthető az se tekinthető a közgazdás számára biztos pontnak, hogyha megvan egy társadalmi immunitás, ami egy orvosi, matematikai modellből azért megalapozható, akkor onnan kezdve automatikus lesz a helyreállás?
Hát azt gondolom, hogy nem, mert hogy ugye két szélsőség lehet ezzel kapcsolatban. Az egyik, amikor azt hiszük, hogy minden ugyanúgy lesz, mint régen volt. A másik szélsőség, amikor azt mondja, semmi nem lesz úgy, mint ahogy régen volt, és nem tudjuk, hogy ez irányban. Első és legfontosabb, hogy nem tudjuk ezt a bizonyos immunitást. Azért említettem ezt a példát, amit lehet szaporítani is, hogy lehet visszaesni. Lehet, ugye ezt is így a menet közben tudtuk meg, hogy az esetek jelentős részében nem is maga a COVID betegség, hanem hogy annak mindenféle szövődményei vannak, azok kiváltanak ilyen-olyan másik hatásokat, és ezek a hatások, ezek adott 1-2-3 év múlva jelentkeznek. És ennek következtében az a fajta hát normál gondolkodás, amit én a bárányhimlő meg a rubeola legettem, hogy hát én már átestem rajta, akkor hát mindenféle más bajom lesz, de ez nem lesz. Azt gondolom, hogy ez nem vetíthető ki nagy baj, mert ez megnehezíti azt, hogy ez megnehezíti, hogy az ember előre tervezzen, és hát még inkább a gazdaságpolitika, a politika értelmes döntéseket hozzon. Most csak egy példát mondja megint, hogy a Magyarországnál az volt a nagy vívmány, az államadósság, hanem az összeg, tehát aránya a nemzeti termékhez képest, 82%-ról lement 2019-re 67%-ra. És most ez visszament arra a pontra, ahol indultunk, mai ismereteink szerint a pénzügyminiszter úr mondta a borulátok számot a két másik nyilatkozóval szemben, el fogja érni a 80%-ot megint a adósságráta. Ugye ez egy tehát ez egy fontos dolog, ez a nagyságrendeket érinti, tehát az, hogy ami mennyit érinti, kinek mekkora mozgástere van, meddig lehet eladósodni, mire lehet eladósodni, kitől mennyi pénzt lehet, milyen feltétellel kapni, minden kérdésre közvetlenül kihat. Ez alapvetően megváltozott úgy, hogy ebben a formában senki nem számított rá. Költségvetési tanács javára lehet mondani, hogy ők már júliusban mondták azt, hogy itt bizony baj lesz, és akár 77%-a is fölmehet az adósságráta, de 77 az még mindig sokkal kevesebb a 80-nál, és a 80 az még egy előzetes szám, én el tudom azt képzelni, hogy évvégére ez egy még nagyobb szám lesz, az azt jelenti, hogy még egy évet lehet költekezni, és utána ennek a politikának, ami az idén folyt, ha van egy nehézség, akkor kimegyünk a piacra, fölveszünk pénzt, és abból betömjük a lyukakat, ennek vége lesz hamarabb, mint bárki gondolná, különösen, hogy a kormány gondolná ezt.
Az megmutatkozott-e, hogy egy nemzeti gazdaságpolitikának hol kell és hol lehet egy ilyen helyzetben beavatkoznia? Hogy ennek van értelme?
Hát ugye az embernek mindig vannak ötletei, de azért azt láttuk, hogy amikor baj van, akkor azért ösztönösen reagál mindenki, a háztartások is, a cégek is, de a gazdaságpolitika egésze is. Tehát nem tudják, hogy mi mennyi ez, nem csak azon múlik, hogy mennyi oltóanyagot vesznek, meg mennyi lélegeztetőgépet vesznek, hanem egyéb iránt is. Ugye általában véve azt szoktuk mondani, hogy ilyen nagy a visszaesés, akkor az államnak kell költekezni, ez elvileg igaz, de azért az nem egészen mindegy, hogy mire költekezik az állam. Ha az állam ebben a helyzetben mondjuk sportlétesítményeket finanszíroz, akkor elég közel van ahhoz a példához, amit a válságellenes politika atya, az angol közgazdász John Maynard Keynes úgy fogalmazott meg a 30-as válság idején, hogy hát az is egy megoldás, hogyha az embereket kiküldik a temetőbe, hogy ássanak sírókat délelőtt, délután meg betemetik, és akkor kapnak egy kis pénzt, amiből tudnak élelmet vásárolni a családjuknak, mert akkor egész nap dolgoztak, és nem csinálnak forradalmat, meg éhen se halnak. Tehát azért ebből nem lesz a nemzet felvirágzása. Én azt gondolom, hogy azt látjuk, hogy hasznos lenne olyan dolgokra költeni, ami a jövőt megalapozza. Ugye erről beszélt a költségvetési tanács elnöke a mai interjújában, hogy lehet, hogy nem betonba kellene mindent beépíteni, hanem inkább így a oktatásba, képzésbe, foglalkoztatási lehetőségek elnyújtásába, új foglalkoztatási lehetőségeknek a teremtésébe. De hát úgy tűnik, hogy mi is úgy vagyunk vele, mint az egyszerű ember, hogy a saját kárunkon tanuljuk meg. Talán nem kellett volna, hogy így legyen, de így történik. Láthatólag inkább öntjük bele a pénzt a betonban, mint mondjuk az oktatásban.
De arra is van példa, hogy például Amerikában állítólag emberek kapnak havi rendszeres jövedelmet, hogy tudjanak ennivalót venni maguknak. Ennek van értelme akkor?
Hát ennek mindenképpen volt értelme, mert az Egyesült Államokban egy egészen elképesztő mértékű gazdasági visszaesés bontakozott ki a választási kampánynak a közepén, és hát nagyon sok, ugye az amerikai gazdaságra az a jellemző, hogy vannak óriási vagyonuk, és rengeteg a kis egzisztencia, hogy ki maga biztosítja a saját megélhetését, egyszerűség kedvéért mondom, hogy hamburgerárus. És mivel nagyon sok az ilyen hamburgerárus, aki elvesztette az állását, ugye a szolgáltatás az, amelyik meghalt. A vendéglőktől kezdve a bankokig, a szórakozóhelyekig, az iskolákig és az iskolákat kiszolgáló intézményekig, ezekben nagyon-nagyon sokan kerültek lehetetlen helyzetbe. És akkor volt az, hogy valamit kellett csinálni, és az volt a messze a legegyszerűbb megoldás, hogy közvetlenül az embereknek adnak pénzt, amivel túlélik a helyzetet, és hát ennek hatására, ugye amikor a gazdaság elkezdett volna működni, ez a harmadik negyed évben volt, akkor újra elkezdett lemenni az amerikai munkanélküliség, de aztán kiderült, hogy ilyen-olyan okok miatt, részint politikai, részint szerkezeti okok miatt ez a fölendülés megállt, jött egy újabb visszaesés, illetve kibontakozóban van egy újabb visszaesés, és akkor pedig hát nincsen megélhetés, nincsen munka, és ha nincsen munka, akkor valamiből meg kell élni, és akkor így van ez a bizonyos heti 600 dolláros csekk, amit minden család megkap, amelyik bizonyos jövedelmi szint alatt van, hogy hát mégse halljanak éhen. Ez egy extrém intézkedés, aminek azt gondolom, hogy volt értelme, sok tekintetben pont a fordítottját csinálta a Trump elnök, mint a mi kormányunk, hogy tudnék odaadta a pénzt azoknak, akik nem dolgoznak, ahelyett, hogy arról beszélnem, hogy önmagában véve helyes, hogy általában véve egy normális társadalomban az a jó, ha mindenki a munkájában él, ezzel én is egyetértek így elvileg. De konkrétan, ugye, hogy 3 hónap legyen az álláskeresési támogatás, ez valószínűleg egy túlzó megoldás. Az, hogy megszüntették ezt a bértámogatásokat szeptemberben, az egy túlzó intézkedés, mert hogy hát, ha nincs munka, akkor azért megélhetést kell biztosítani, és hát messze a legegyszerűbb dolog az megőrizni a meglévő munkahelyet, mint hagyni, hogy mindenki elcsapjanak, és aztán utána egy fél év vagy egy év múlva új embereket találni, és azokat betanítani a legegyszerűbb munkánál is, az eltart 2-3 hónapig, amíg betanul, bonyolultabb munkánál meg még többet is. Úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy most kivételesen az amerikai gazdaságpolitika, amit lehet bírálni, és kell is mindenféle okok miatt, lépésre előttünk járt.
Megmutatta-e ez a válság azt, hogy egy ország mennyit és milyen szerkezetben kölcsön a saját egészségügyére? Például azt, hogy kell méretezni a kapacitásokat?
Hát ez erre is az igaz, hogy a saját kárán tanul mindenki. Most erre az interjúra készülve néztem a német lapokat. A Handelsblattban, ugye a Kereskedelmi és Iparkamara lapjában volt egy nagyon sokat mondó karikatúra, ami úgy volt, hogy a oltóanyaggyártás volt az egyik sínen, azon egy rakéta volt látható, a másik sínen volt az állami menedzsment, ahol egy ilyen kövér sün volt látható, amik éppen óra esik. Na most ezt a Handelsblatt nem mi rólunk írta, hanem magukról írta, és hát nem akarok nagyon messzire menni, de hát amit az ember tapasztal a különböző egészségügyi intézményekben, azért arra utal, hogy ez nem teljesen idegen tőlünk, ez a Handelsblattnak ez a karikatúrája. Tehát igen, kiderült az, hogy az egészségügy az nem csak arról szól, hogy mennyi az orvos, hanem az arról is szól, hogy ugye az egész az hogy van megszervezve, hogy hát bizony meghalnak emberek azért, mert egyébként megoldható betegségek nem oldódnak meg, egyébként működtethető rendszerek nem működnek, nem jön el idejébe a recept, nem ér oda az autó, nem veszik föl a beteget a kórházba, ahol egyébként van ágy, minden van, csak éppen kisegítő személyzet, nincsen még úgyse, hogy most már orvostan hallgatókat beállították. Tehát én azt gondolom, hogy ugye egyfelől helyes, hogyha elismerjük az egészségügyi dolgozóknak a hősies küzdelmét, másfelől meg, hát ugye azért csak kiderült az, hogy ez az egészségügy egy rendszer, amit jó esetben egybe kell szervezni a különféle elemeket és tevékenységeket, és hogy hát ebben nem vagyunk nagyon jók, ezért most nem mondok nagyon újat, mert az egészségügyi közgazdászok erről sokat írtak, ugye Kornai Jánosnak, a leghíresebb magyar közgazdásznak a 90. születésnapjára készült egy kötet, amiben ugyancsak van egy fejezet, ahol egy fiatal kollégina azt mutatja be, hogy az egészségügyben ez is jó, az is jó, csak a rendszer mint egész, nem rendszer, mert nincs összehangolva, és ezért fele olyan teljesítménnyel működik, mint ami a ráfordításból következne.
Jó, de egy összehangolt rendszerben azt meg lehetne akadályozni, hogy egy kelet-nyugati irányú szakembervándorlás történjen? Gazdagabb, nagyobb fizetőképességű államok felé?
Én azt gondolom, hogy ezt le lehetne lassítani, mert az esetek igen jelentős részében akik elmennek, azok nem feltétlenül anyagi okok miatt mennek el, hanem azt mondják ők maguk, tehát akik kikérdezték őket, szociológusoknak, közéleménykutatóknak, azt mondják, hogy ők azért mennek el, mert nem találják meg a számításukat szakmailag itthon. És hát ez sajnos azt kell mondani, ez nem csak az orvosokat jellemzi, azért ez más területeken is látható, én egyetemi tanárként látom ezt, hogy ugye az évfolyamnak a legjobb elemei, legjobb hallgatói, azok nem azért mennek el külföldre, mert hogy 30-50%-kal többet fog keresni. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy a Hanzi pincér ez kétszer annyit keres, mint a Jancsi pincér, és ez így volt 100 éve, meg 200 éve, meg így lesz 100 év múlva is, mert ha csak utol nem érjük Ausztriát. Én ebben nem bízom annyira, mint a jegybank elnöke, tehát én azt gondolom, hogy ez 50-100 év múlva is így van. Ebben az esetben a pénzért mennek el, de az orvos, a közgazdász, a mérnök esetek jelentős részében azért megy el, mert hogy nem tudja a pályáját befutni. Ugye a BioNTech-nek a alelnöke, a magyar orvos professzor asszony mondta azt, hogy itthon maradtam volna, akkor én lennék egy közepes körzeti orvos valahol vidéken. Ugye, és pontosan arról van szó, hogy neki nem az az elsődleges. Nyilván az mindenkinek jól esik, hogyha jobban megfizetek, de kevésbé fizet. Én ezt nem becsülöm le. De ő nem ezért ment el, ő azért ment el, és azért érzi magát jól Mainzban, szemben valamelyik magyar vidéki egyetemmel, mert hogy azt csinálhatja, kifuthatja a maga pályáját, és én azt gondolom, hogy e tekintetben van egy nagy elszívó erő, ezen talán lehetne változtatni. Ez nem kellene olyan nagyon sok pénz, de kellene támogatás. Sajnos ez nem megy. Pálinkás József, ami barátom, aki a akadémia elnöke volt, elindította 2012-ben a Lendület programot, ami pont arról szólt volna, hogy kis költségvetéssel kevés embert hazahozni, olyanokat, akik nyugaton már valamit elértek, itthon is részeit tudnak maradni a nemzetközi tudományos folyamatnak, nincsenek megélhetési gondjaik, itthon fognak maradni. Rövidre fogom a történetet, és szomorúan mondom, nem kárérvendően. Ha volt program az akadémián, ami megbukott, akkor ez volt az a program, ami megbukott. Nem tudjuk itthon tartani az embereket, egyik a másik után megy vissza, Amerikába, Svédországba, bárhova, ahol ki tudja magát futni, meg még ha az anyagi feltételek megvannak, az egyéb feltételek olyan ellenségesek ezekkel az alkotó elmékkel szemben, hogy nem tudnak itthon maradni. Tehát rövidre fogva van egy anyagi probléma, ami különösen az orvosok esetében égető, de van egy szakmai probléma, és van egy, hogy mondjam, egy szélesebb körű, egy társadalmi probléma, hogy elfogadják-e azokat az embereket, akik kitalálnak új dolgokat, akik másként csinálnak, akik egyszerű szóval mondom, vállalkoznak. Vállalkozás az is, hogy valaki másként szervezi meg a betegellátást. Nem akarok messzire menni, Budai Egészségközpont mindenki ismeri. Az már ugyanaz, csak másként van megszervezve, és van ennek értelme, de ez kivétel. És ez mutatja, hogy itt pénzről is van szó, de nem csak pénzről van szó.
Látszik-e már most, hogy miféle gazdaság fog újjáépülni, ha egyszer ez elkezdődik? Mert van, aki azt mondja, hogy kétszer is fogunk Tenerife-re utazni, mert mindent be akarunk pótolni, ami nem sikerült a zárások idején. Más meg azt mondja, hogy nem fogunk messzire menni, mert nem vagyunk biztosak abban, hogy ha jön egy újabb zárás, akkor haza tudunk majd jönni.
Én azt gondolom, hogy lesz egy visszaállás, mert elkerülhetetlen. Ha valaki megszerette a spanyol tengerpartot, nekem az túl meleg, meg túl zsúfó, de ha valaki megszerette, akkor oda akar menni, és oda is fog menni, és nem fogjuk tudni őt visszatartani hétökös szekérrel sem, ez világos. Ugyanakkor azt nem hiszem, hogy minden ugyanúgy vissza fog állni, ahogy régen volt. Tehát, hogy jönnek majd az alsó osztálybeli angol fiatalok, és Budapest belvárosát szétverve fogják ünnepelni azt, hogy egyikük vagy a másikuk talán házasságot fog kötni. Ez a történet, ez nem fog így működni, és fordítva a mi oldalunkról is jobban meg fogják ezt az emberek gondolni, hogy mennyit és hogyan költenek ilyen célokra. Én azért azt hinném, hogy lesz egy jelentős visszapattanás, nem olyan értelemben, hogy pont ugyanarra a szintre hamar, rádolgozás nélkül önmagától, hanem olyan értelemben lesz visszapattanás, hogy azért ezek a szokások, hogy elmegyünk külföldre nyaralni, hogy az fontos, hogy külföld legyen, hogy ezek, ha egyszer beépültek egy középosztályosodott társadalomnak az értékrendjébe, akkor erről nem mondanak le, mert megszokták, mert nem is feltétlenül azért, mert az jobb, hanem mert a változatosság gyönyörködtet, és ezért biztos, hogy fogunk térni ezekhez az ügyekhez. Ugyanígy azt gondolom, hogy Kína marad a világ műhelye, és nem fogják a kínai munkások helyett a német vagy a magyar munkások előállítani ugyanazokat a termékeket, amit a kínaiak meg a bangladesiek egy tized áron állítanak elő, ez nem fog megváltozni. De az könnyen előfordulhat, hogy a biztonsági szempontok, amit a kérdésében említett, hogy vajon jó dolog-e elmenni Tenerife-re, hogyha nekem ilyen olyan bajai vannak, azok sokkal nagyobb súlya esnek majd a latba, ugyanígy a termelésnél, hogy nem csak az fog számítani, hogy a bangladesi munkásnőnek mennyivel olcsóbb a bére, hanem hogy van-e belátható távolságban beszállító, és ezért egy új egyensúly fog kialakulni, ami a kísérlet és tévedés révén jön létre, tehát megpróbáljuk ezt is, meg amazt is, és amelyik működik, az marad életben.
Látszanak-e már azok az ágazatok ebben a világjárványban, amelyek profitáltak a helyzetből, és látszanak-e azok, amelyeknek mindenképpen változtatni kell valamit a működésükön, hogy túléljenek?
Igen, hát teljesen egyértelmű, hogy ennek az átalakulásnak a nyertese az infokommunikációs szektor. Ugye hát egy óriási ellentmondást láttunk most az Egyesült Államok gazdaságában, hogy egyfelől van ez az óriási munkanélküliségi probléma, a becsukott vendéglők, bankok, iskolák, minden egyéb, tehát ez szemmel láthatóan a reálgazdaság vergődik, és hát ugyanakkor a tőzsde az túlépte a Dow Jones a 30 ezer pontot, a Nasdaq a 13 ezer pont közelében, ami történelmi csúcs. Most ugye hogy lehet ez? Hát nyilván úgy lehet, hogy ezeket a indexeket, ugye néhány vezető cégnek a papírjai húzzák, ugye a Zoom-nak a jegyzése egy év alatt több mint háromszorosára nőtt, a Google-é mondjuk csak kétszeresére, de hát ezek óriási cégek, egy-egy ilyen cégnek nagyobb a tőzsdei súlya, mint 10-15 másiknak, tehát az infokommunikációs szektor az nagyon jól teljesített, és jól járt ezzel. Most nyilván ehhez nem kell tőzsde gurunak lenni, hogy valaki azt mondja, hogy a Pfizernek, a BioNTechnek, az angol oltóanyaggyártó cégnek a részvényei azok nyilván óriásit ugranak, mert hát nem tudnak úgy gazdálkodni, hogy ne jöjjenek ki belőle nagyon jó. Tehát ez biztos, hogy ilyen, és hát általában az egészségipar az jól jött ki ebből a dologból, mert hogy hát erre jelentősen többet kellett költeni, és még korábban az egy fontos szempont volt, hogy a gyógyszerkassa hogy alakul, hogy a kórházatnak a költségvetése milyen, most nincsenek ilyen, vagy nem elsődlegesek ezek a fajta korlátozások. Azt gondolom, hogy a kereskedelemnek egy jelentős része, különösen az online kereskedelem, az jól láthatóan felfutott. Ugyanígy minden, ami online tudott menni, tehát a képzésben azok az intézmények, amelyek gyorsan át tudtak állni online-ra, de ugye ez két oldalú dolog, csak mondom, hogy mondjuk a CEU hallgatói miatt én nem aggódom, hogy vajon nem fognak tudni átállni, de az el tudok képzelni, nem akarok nevesíteni hát szerényebb egyetemek, szerényebb hátterű hallgatóit, akiknél ez nem magától értetődő, hogy valakinek van egy szobája, ahol ő beszélget valakivel a Teams-en. Hát nekem van, de hát sok mindenkinek nincs, és ez ketté szakítja a társadalmat tartósan, ugye aki ebben nincs benne, az nagyon lemarad, és ugye én azt látom, hogy a hallgatóság egyébként mind a két egyetememben a hallgatóságnak van egy jelentős része, amelyik érzi ezt az előnyt, hogy ő most itt megszaladhat a többiek előtt, mint a kenyaiak a 3000 méter után már ugye előre mennek 400 méterrel, és van egy másik része, akik egyszerűen nem érzékelik a helyzetet, akik viszont reménytelenül lemaradnak. Tehát ez egy óriási ellentmondás, amivel azt akarom mondani, hogy azok az intézmények, amelyek át tudtak állni az online szolgáltatásra, amik között vannak kiszállító cégek, amik között vannak egyetemek, amik között vannak bankok és más ilyen pénzügyi szolgáltatók, azok nagyon előre mennek, és mások, akik ott maradtak a 20. század első felének a technológiájában, azok nagyon-nagyon lemaradtak. Most úgy gondolom, hogy van a szolgáltatásoknak egy igen jelentős része, amelyik igen erőteljesen megszívta, és nem is nagyon tud vele mit kezdeni. Hát ez a kiinduló pont, ez az idegenforgalom, és azért az idegenforgalom az országa válogatja, az 8-12% a GDP-nek, ugye ez mondjuk tízszerese a mezőgazdaságnak, és azért mondom, mert a mezőgazdaságról állandóan beszélünk. A Brexit kapcsán mindenki a halászatról beszél, mert ugye a halat azt ugye általában inkább fogyasztunk, mint nem fogyasztunk, ugye ez nincs egy 0,5%-a se a teljes forgalomnak, és ugye ez nem egy nemzetgazdaságilag fontos kérdésre, nem szoktunk gondolni. Tehát én most mondanám, hogy ez az idegenforgalom, ez egy nagyon, nagyon jelentős nemzetgazdasági ágazat, különösen a beszállítókat is figyelembe vesszük. Hát ez most nagyot szívott ezen a válságon, és azt gondolnám, hogy bár, ahogy beszéltük az előző résznek a végén, hogy lesz itt egy visszaépülés, de azt nem hiszem, hogy egy pont ugyanolyan léptékű, mértékű és jellegű, de nagyon rövidre fogva úgy gondolom, hogy a tömegturizmusnak egy nagyon mérsékelt visszaállása fog történni, különösen, hogyha behoznak olyan nyilvánvaló és régóta esedékes intézkedéseket, hogy megszűnik mondjuk a kerozinnak az adómentessége. A benzin adózik, a kerozin nem adózik. Amint ez a nyilvánvaló intézkedés megszületik, akkor az olcsó légijáratoknak nem csak átmenetileg felegzett be, hanem ezek szolgáltatásainak egy jelentős része is ugye visszaszorul. Ugye a légi közlekedés, azt tudjuk, hogy egy nagyon fontos önálló ágazat, és én azt gondolnám, hogy ez semmiképpen nem fog visszaállni a korábbi szintre. A kulturális ágazatot végig lehet mondani, de tudjuk, hogy tényleg minden területen az a jellemző, hogy hát éppelméjű ember nem megy el, bár be kell vallanom, én hallottam olyat, hogy oratóriumot, tehát a Hendel messiást közvetítették élőben, ugye a karácsony előtt. Én nagyon szeretem a messiást, de nagyon aggódom azon énekesek miatt, akik ott voltak, mert az a normális, ami egyébként jellemző volt, hogy egy alkalommal legfeljebb két énekes van a műpában. Ugye meg egy, nem tudom, 6-8 zenész. Ez azért azt jelenti, hogy akik ott vannak foglalkoztatva, és a közönség, és ezt kiszolgáló óriási iparágak, azok nagyon tartós és nehéz helyzetbe kerülnek, és ide nem lesz könnyű visszatérni, mert itt sok évre előre tervezés volt a jellemző. Azt is hinném, hogy például az autóipar, ami Magyarország szempontjából annyira fontos, az sem fog visszaállni a korábbi szintjére. Nem azért, hogy helyette riksakulival vagy biciklivel fogunk járni, hanem hát ez tipikusan egy olyan fogyasztási elem, amit hát lehet halasztani, és fognak is halasztani, és amikor majd bejönnek, akkor már nem olyan típusú autók jönnek be. Ez egy óriási szerkezeti változás, évtizedes léptékű, teljesen át fogja alakítani az autóipart. És az autóiparról én most csak egy dolgot mondanék, amitől ez izgalmas, hogy egy autóban van 1 millió alkatrészt. Ez mindegyiket valaki más gyártja, és össze kell rakni, ami azt jelenti azt, hogy amikor az autóiparról beszélünk, akkor nem egyszerűen csak arról van szó, hogy most az Audi Győrben, hanem hát nagyon sokféle beszállítóra szerte a világon. Tehát én azt hinném, hogy nagyjából a gazdálkodásnak az egésze az átalakul, viszonylag kevés az olyan elem benne, ahol hát ugyanazokat a dolgokat kell tovább vinni, hogy tudom, a vasúti közlekedésnek van egy ilyen lassú ütemű korszerűs, tehát ha valaki vasúti anyagot gyárt, akkor arra lesz valamilyen kereslet, mert hogy hát a környezetbarát fejlesztés, vagy minden egyéb okán, de ez a kivétel. A jellemző az, hogy a tevékenységeknek egy igen nagy részében jelentős újragondolásra lesz szükség, és az, ami megmarad mindezekből, amiket elmondtam, tehát olyan veszik ezek a legegyszerűbb ügyek, ez a idegenforgalom, vendéglátás, autóipar, oktatás ügyei. Hát igen, mindegyikből lesz valami, de mindegyikből más lesz, mint ami korábban volt, és szerintem ez azt is jelenti, hogy a korábbi időszakban elindult, és korábban mondjuk ilyen marginálisnak tűnő változások, azok válnak főárammá, tehát ahogy végigvettük ezeket az ügyeket, minden helyeken azok maradnak meg, akik újítani tudnak, és az új megoldásokat alkalmazzák. Ez az új megoldások, ezek alapvetően információtechnológia beépítésével, ennek a segítségével, átalakított logisztikával, termeléssel, értékesítéssel, képzéssel függnek össze. Tehát minden ugyanaz, de semmi sem egészen ugyanaz. Azt nem hiszem, hogy tehát most eltúlzom, amit a környezetvédők mondanak, hogy minnyáján nekiállunk és saját kertünkben megtermeljük a krumplit meg a hagymát, mert csak rövid lesz a szállítási lánc, és nem fogunk függeni attól, hogy külföldön a szlovák sajtnak az ára hogyan alakul. Erre nem gondolom, hogy ide visszatérnénk. De azt igen, hogy egy sor területen, ahol korábban egyáltalán nem gondoltak arra, hogy nekik át kéne alakulni, ott viszont azonnali kényszeré válik, és ezen belül, amit magam is művelek, ugye a távoktatás, hát ez 3-4 évvel ezelőtt, ugye akkor születtek ezek az európai szabályok, hogy a távoktatás nem is számít teljes értékű tevékenységnek, mert jellemzően ugye olyanok csinálták, hogy ő Moldovából beiratkozott egy francia főiskolára, befizetett egy összeget, egy szemeszterben egy napot ott volt, egy másik napon küldött valami anyagot, kapott rá egy papírt, és akkor francia diplomával lehetett, tudom én, orvos közgazdász vagy jogász Moldovában. Tehát ennek, ez nem így fog működni, ennek szerintem vége van, hanem ehelyett, mint a Cambridge-i Egyetem, és még sokan mások, komoly intézmények ráállnak a távoktatásra. Az egy komoly feladat lesz, hogy meg kell felelni a, ugyanazoknak a követelményeknek, ami miatt korábban elő volt írva, hogy, hogy csak a tantermi jelenléttel alátámasztott képzés az, amit komolyan lehet venni, és ez egy alapvető átalakuláshoz fog vezetni az intézmények széles körében. Ugye erről sokat írnak, és jól látható ez már Amerikától Németországig mindenfelé, hogy semmi nem egészen olyan lesz. Nem azt mondom, hogy mindenki mindent csak online fog tanítani, de azt azért mondom, hogy ennek a képzési formának és a jelentősége abszolút meg fog változni. Hát az e-bookot azt még 2-3 éve nem tekintettük semminek. Én azt hiszem nem is írtam bele a publikáció jegyzékembe, hogyha a könyv megjelent e-bookként, mert hát az egy ilyen, hát jó, hát ha akarják, hát legyen nekik e-book, de most ugye tartok olyan órákat, hogy a 10 hallgató 5 helyszínen van, hát ez csak az e-bookból tud működni, hát, tehát megfordult a helyzet. Tehát a könyv lesz, mert nem marad a könyv kifejezési formaként, a tartós hosszabban kifejtett gondolatok helyeként, de nem úgy, ahogy ez korábban volt. Tehát semmi nem lesz egész pontosan olyan, és miközben azt nem hiszem, hogy egy teljesen új világ kezdődne.
De hogy lehet, ha lehet egyáltalán kiszámolni a digitalizáció hasznát meg kárát? Arra gondolok, hogy lehetővé teszi számomra, hogy a Budapesten megkeresett pénzemet Kínában, az Amazonon, vagy bárhol máshol költsem el, amiből ott lesz profit, itt meg senkinek nem lesz, legfeljebb a szállító cégnek lesz valami profitja. A kára több vagy a haszna?
Hát nyilván a haszna sokkal több, mert azért van ez a globalizáció, erről most több könyvet is írtak, hogy jó nevű szerzők, Daniel Rodrik és mások, hogy hát azért van a globalizáció, mert hogy az a munkamegosztásnak egy formája, és a technika lehetővé teszi, hogy többfelé osszuk szét a munkát, mint amikor egy farmon belül kellett mindezt megcsinálni. És ennek következtében ez elkerülhetetlenül megy tovább. Nem olyan módon megy tovább, hogy mindenki rá fog szokni a hamburgerre, ugye ez a nagyon korai globalizációs elmélet, hogy mindenki egyforma lesz, épp ellenkezőleg még sokkal különbözőbbek leszünk, mint valaha, viszont pont ebben én azt gondolom, hogy itt nincs visszaút, mert ez derül ki, hogy adott esetben lehet ezeken a rendszereken keresztül nagyon sokkal jobb jóléti eredményeket elérni, mint nélküle. Most egy példát mondok, az már nem tegnap volt, hanem sok évvel ezelőtt voltunk Csehországban nyaralni, és ezt a csehországi nyaraló, tehát a helyeket, ahol szálláshelyeinket, ez egy ausztrál utazás szervezőn keresztül foglaltuk le. Úgyhogy én tudtam, hogy mennyit fizetek érte. Megérkeztünk a szállodába, és anyát vártam magam, mert láttam a kiírt árat koronában, az pont a duplája volt annak, amit én fizettem. Ez már egy évtizeddel ezelőtt volt, tehát azért mondom, hogy hát ezt a folyamatot hogy lehetne visszafordítani, sehogyan se. És az élet egyre több területén alakul ez ki, hogy emlékszem, hogy 15 éve, 20 éve, ugye az egyik ok, ami miatt jó volt Berlinben tanítani, mert hogy ott lehetett olyan komoly zenei CD-ket venni, amiket itthon nem lehetett kapni, és az ember fele annyiért megkapta, mint itthon. Hát most ezt interneten meg lehet rendelni, nem kell elmenni ezért Berlinbe. És ezek a folyamatok szerintem, amik visszafordíthatatlanok, az élet legtöbb területére kiterjednek, különösen a szolgáltatásokra, és emiatt azt hiszem, hogy a haszna a nagyobb, mert a fogyasztói hasznot azt nem is tudjuk feltétlenül kimutatni. Ugye, tehát könnyen lehet az, hogy a fogyasztó, tehát a bruttó hazai termékben nincsen növekedés. Ugye, ha van mondjuk Budapest és Berlin között 4 repülőjárat, akkor azért a mi fogyasztói hasznunk akkor is megnő, hogyha bruttó hazai termékettől nem nőtt egy euróval sem. Ugye, de hát van miből választani, nem muszáj reggel 4 órakor kint lenni a repülőtére, hogyha nekem dolgom van Berlinben, ez is megér valamit. Ilyen módon gondolom, hogy sokszorozódnak a hasznok, a fogyasztói hasznok, ez nem is mindig kimutatható, de az esetek igen jelentős részében igen, vállalkozásokban, innovációban, életmódban igen, és hát a verseny az olyan erőssé válik, hogy ezt, nem, ezt semmiképpen nem lehet visszafordítani. Ugye erről is szól a történet, hogy hát a Trump ezt megpróbált az Egyesült Államokban, amelyik ennek a folyamatnak a legnagyobb haszonélvezője volt, és elbukott vele, mert hogy hát kevesebben van. Én nem mondom, hogy nincsenek vasmunkások, és nincsenek képzetlen árufeltöltők, de hát azért az amerikai társadalomban már most is megfogalmazódott az az igény, ugye Obama előző elnök mondta azt, hogy voltak éppen mindenkinek legalább egy főiskolai végzettséget kell biztosítani, hogy rendes életet akarunk neki nyújtani. Lehet, hogy egy kicsit előre szalad, de azért 50% a beiskolázási arány az Egyesült Államokban, nálunk 30.
2008-ban, mint utóbb kiderült, a fedezetlen hitel jelensége volt a lufi. Ma, ebben a válságidőszakban lát valami olyat, amiről később kiderülhet, hogy egy lufi volt?
Hát én egész biztos vagyok benne, hogy a tőzsde egészét tekintve tele van túlárazott részvényekkel. Ugye ezért lehetett ezt várni, tehát 2019 végén volt egy rendezvény a Közép-Európai Egyetemen, a Határtalan Tudás rendezvénye keretében. Volt egy vita, tartottunk előadásokat, és önöknél is gyakran fellépő Palócévával és másokkal vitatkoztunk ezekről a kérdésekről. Tehát, hogy mondjam, akkor az látható volt, hogy a tőzsde túlárazott. Nem én mondtam, hanem ki vannak a tőzsdén, mondták, hogy ennek nem lesz jó vége. Túl voltunk a bizonyos 10-11 éven, ami után ilyen nagy zúgy szokott lenni. Aztán tudtuk, hogy mi lesz a nagy zúgy. A koronavírus lett a nagy zúgy, és ez minden egyes válságnál így van, hogy az valami más, mint az előzőn, és ezért nem lehet előre megmondani, hogy pontosan mikor és milyen módon következik be. Én azt hiszem, hogy az, hogy a nagy tőzsdéknek a jegyzései 30-35%-ot estek 3 hónap alatt, az egy elég jelentős kiigazítás volt. Utána elkezdtek visszatérni, de azzal a hát nagyon egyenetlen módon, ahogy említettem, hogy van 4-5 vezető cég, amelyik húzza, és van több száz cég, amelyiknek a jegyzése az nagyon sokkal gyengébb, mint korábban volt. Tehát ez a piactisztulás, ez a kiigazítás, ez végbe ment a piacon, ahogy várható is volt, és hát azt gondolom, hogy a válságnak ha van a haszna, akkor ez a haszna, hogy egymáshoz közelebb kerülnek a jövedelemtermelő képesség és a piaci értékelés egymáshoz, és hát ezt se tudjuk, mert ugye korábban voltak ezek a nagy dinoszauruszok, amikről mindenki, ó, hát veszünk ilyen-olyan cégeknek a részvényei, csak nyerhetünk vele. Nem árulok el titkot, hogy engem is elbeszéltek ilyen részvényekre, ezekkel igen rosszul jártam bele, értve kínai technológiai részvényekkel, meg német ipari részvényekkel, amire az ember úgy azt gondolná, hogy ezen biztos nem lehet veszíteni, ezeken mind veszítettem, és teljesen obskurus egyéb befektetéseken nyertem, amivel azt akarom mondani, hogy ez a bizonyos átalakulás, ez folyamatban van, elkerülhetetlen, itt van a szemünk előtt, ez nem valamikor majd a jövőben meg fog történni, hanem most folyik, és egész közvetlenül jelennek meg ezekben a tőzsdei jegyzésekben azok a folyamatok, amikről eddig beszélgettünk.
Forinttal küzdünk a koronavírus járványban, és nem euróval. Több az előnye, mint a hátránya ennek?
Én azt gondolom, hogy nem. Hát ha az ember nem gondolja, most tényleg La Fontaine rókája jut az embernek az eszébe, amikor a Nemzeti Banknak a nyilatkozatait hallja. Hát a világon mindenütt, hogyha az én tőkém értéke 10-15%-ot veszít egy év alatt, akkor nem húzom ki magam olyan nagyon, hogy milyen ügyes fiú voltál, Laci, hogy sikerült ugye olyan befektetéseket eszközölned, és még ugye, hogy annak idején Antal László mondotta, és ráadásul ugye, ha a zongorát eladjuk, és egy jót vacsorázunk, értek legalább jó vacsorának az emléke megmarad, de még nem is vacsoráztunk egy jótért, akkor ez nem volt egy olyan nagyon, nagyon jó dobás. Én azt gondolom, hogy az árfolyammal olyan országok tudnak versenyezni, amelyiknek a kivitele elsősorban és jellegzetesen árérzékeny, hát ilyen például, hogyha valaki nyersanyagokat exportál, meg féltermékeket, meg ilyen volt a magyar gazdaság a 70-es években, amikor a acél, a buga, meg a hogy hívják, az alumínium tömbök, meg a hasított sertés volt a magyar kivitel, hát amikor nem ez a kivitel, az nem árérzékeny, tehát a gyenge árfolyammal nem tudok többet eladni. A autóiparnak a versenyképességét az nem az határozza meg, hogy én nem mondom, hogy az ár mellékes, de azért nem ez az elsődleges, hanem a megbízhatóság, gyógyszeripar, és végigvehetjük a pénzügyi szolgáltatásokat. Hát ezeken a helyeken a megbízhatóság meg a minőség az, ami számít, és akkor inkább arra kellene hajtani, hogy ezeken a területeken és kutatásfejlesztés nagyobb felhasználásával jussunk előre az értékláncban, és nem arra, hogy egy gyenge árfolyammal fogjuk meg magunkat versenyképessé tenni, hiszen az úgy sem megy. És hát most a koronavírus éppen ezt mutatta meg, hogy ennek a modellnek, ami ugye arra épül, hogy tömegturizmus, hogy tömegárut kiviszünk, hogy ebben is olcsók vagyunk, abban is olcsók vagyunk, ez kifutott. Tehát én azt értem, hogy a gazdaságpolitika számára az egy könnyebbség, hogyha baj van, akkor le tudunk értékelni, hogy hagyjuk a forintot leértékelődni, és akkor hát ez bizonyos szempontból egyensúlyba hozza a dolgokat. De azért egy ország gazdaságpolitikájának a hitelességét vajon erősíti-e? Kérdem, de minden befektető tud erre válaszolni, hogy meghirdeti, hogy a árfolyam 2020-ban lesz 320 forint, és az egészen 365-ig is elmegy, és ez nem az, hogy volt egy olyan nap, amikor 365 volt az euró árfolyama, hanem jellegzetesen, hogy egyfelől nagy kilengések voltak, és másfelől pedig azért a trend az egy igen erős leértékelődés felé mutatott. Ez szerintem semmiképpen nem erősíti az országnak a versenyképességét, nem vonz ide jó befektetéseket, tehát miközben megkönnyíti rövid távon a gazdaságpolitikusoknak az életét, mindenki másét megnehezíti.
Még egy utolsó kérdés, a közös uniós mentőcsomag Európai Unióra meg az államokra számított hatását modellezte már a közgazdaságtan? Ez egy hatalmas tőkeinjekció, és ehhez képest egy egészen picike vakcinát is egy évig kell fejleszteni, meg tesztelni, hogy lássuk, hogy milyen lesz.
Hát ezt két részre kell osztani. Van a 7 éves költségvetés, erre vonatkozóan számtalan számítás van, és ez jellemzően a 7 éves költségvetés a korábbi programoknak a továbbvitelét és korszerűsítését, környezetbarátabbá tételét szolgálja, ez a része megvan. A másik, a mentőalap, amit angolul Next Generation Fundnak hívnak, az egy ilyen ad-hoc döntés, azt láthatólag a német-francia politikai szint találtak ki, se az összegéről, se a finanszírozásáról, se a felhasználásáról érdemi, tehát ilyen vázlatos, első nekifutásnak tekinthető számításokon túlmenően én nem ismerek semmit. Biztos az Európai Központi Bank ezzel a kérdéssel foglalkozik, Európai Bizottság ezzel foglalkozik, csinálnak modelleket, de ez utólagos számítás, tehát nem az volt, hogy valaki ezt kitalálta, kiszámolta, modellezte, és kijött, hogy 750 milliárd lesz, hanem volt egy valaki bedobta az 500 milliárdot, valaki bedobta az 1 milliárdot, és akkor 1000 milliárdot, és akkor hát félúton 750-nél megállapodtak, nagyon jó hangzik, senki nem tudta, mi 30, mi mennyi, így jött ki a 750 milliárdos összeg.
Szükségünk van rá? Most, nekünk?
Hát nekünk egyáltalán nincs szükségünk rá, déli országoknak van szüksége erre a mentő alapra, nyilván egy országban, hogyha olyan drámai módon megnő az adósságráta, mint ahogy 2020-ban Magyarországon történik, és ez előre vetíthető a jövő évre is, mert ha csak csoda nem történik, ez a romló adósságráta, ez továbbra is jellemző lesz. Minden forintra szükség van, minden olyan pénzre, amit nem azonnal kell visszafizetnem sok év múlva, hosszú lejáratra, előnyös feltétel mellett, minden euróra szükség van, tehát van helye, akkor is, hogyha nem azonnal fogjuk ezt az összeget elkölteni, de ez alapvetően a déli országoknak a problémáját orvosolja, és nem a miénket.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csaba László közgazdász egyetemi tanár volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.